Azoknak, akik szeretik Orbán Viktort, és hisznek Orbán Viktornak, egy nagyon nagy ünnep van. A Magyarország megújulásának, Magyarország feltámadásának a napja, a húsvéti alkotmánynak az ünnepe, amikor az ország az ő gondolkodásuk szerint kétharmados többséggel megszabadul ettől a zavaros 20 esztendőtől, és most kezdődik az igazi Magyarországnak az igazi kormányzása. Az ország másik fele meg valóban gyásznapra gondol, a nagy pénteki Golgota járásra, arra, hogy most kezdődik valami olyasmi, ami miatt fél árbócra kell ereszteni a zászlókat, és nagyon sok-sok minden nem úgy lesz, ahogy volt ebben a 20 esztendőben. Önmagában magyarázatot igényel, hogy hogyan lehet az, hogy egy demokratikus országban egyetlen egy parlamenti döntés ilyen mértékig ellentétes érzelmeket váltson ki az országban. Én amennyire lehet, sem az ünneplők, sem a gyászolókhoz nem szeretnék állni, hanem valahogy elemezni szeretném, hogy mi az ördög történt itt. Hogyan jutottunk el először is idáig, mert anélkül nem érthető meg az egész. Mi van ebben az alkotmányban, és mi következik ezután? Körülbelül ennyi a mostani előadásomnak a feladata és témája. Hogy rövid távon hogyan jutottunk ide, az elég könnyen belátható. A kétharmad óriási hatalmat adott annak, aki megkapta, és ugyanakkor valamiféle átok is van az ilyen óriási hatalomban. Egy olyan pályára állította le a magyar politikát a választóknak a döntése, demokratikus döntése, amelyről aztán senki nem tudott leszállni, amely pályán szinte szükségszerűen jutott ehhez a szavazáshoz, és nagyjából ehhez az eredményhez. A Fidesz és a jobboldal archaikus része, a Fideszhez nagyon hasonlóan, mindig a saját kormányzását összekötötte valami nagy váltással. Már 98-ban is arról beszélt Orbán Viktor, hogy itt több lesz, mint egyszeri kormányváltás. Különösen az utolsó 8 évben, de különösen 2006 ősze óta a Fidesz egyik alapállítása volt, hogy itt be kell fejezni a rendszerváltást, új rendszerváltást kell csinálni, el kell söpörni a múltat, el kell söpörni az olyan gyalázatos politikusokat, akik a 2006-os őszi eseményekhez vezettek, tehát végig benne volt a Fidesz mondani valójában a nagy váltás. Közvetlen felhatalmazást a kormány nem kért az alkotmányozásra, csak a jó kormányzásról beszélt, de bizony az, hogy itt valami nagy dolognak kell történnie, az végig benne volt a későbbi győztesnek a mondani valójában. Mikor megkapta a kétharmadot a győztes, már nagyon nehezen tudott volna elmenekülni az alkotmányozás elől. Már egy nagyon nagy politikusi feladat lett volna, hogy megmagyarázza a saját leghíbebb közönségének, hogy miért nem ad az országnak új alkotmányt. Az alkotmány tényleg úgy kezdődött, hogy ideglenes alkotmány ez. Miért nem csinál egy olyan alkotmányt, amit szeret a jobboldal, és szereti az, aki úgy gondolkodik Orbán Viktor, mint Orbán Viktor. Nagyon nagy feladat lett volna emelől kimenekülni, de a miniszterelnök nem is akart kimenekülni. A fülke forradalom meghirdetésével rögtön a választások estéjén lényegében végérvényesen rátette arra a pályára magát, hogy alkotmányozni akar, méghozzá egyedül. Az is világos volt, hogyha bármiféle szélesebb konszenzusra törekszik, akkor föladja annak a lehetőségét, hogy ebbe az alkotmányba a saját identitása kerüljön. Sőt, valószínűleg föladja azt is, hogy legyen új alkotmány. Könnyű belátni, a 89-es, 90-es alkotmány működőképes. Rengeteg választást tartottunk alapján, ezen az alapon a hatalomváltás békésen működött, létezik a hatalommegosztás rendszere, alapjogok rendszere. Semmiféle olyan kényszer nincsen, ami a politikai szereplőit arra kényszeríteni, hogy megegyezzenek az alkotmányos alaprendnek a kérdéseiben. A verseny időszaka van. Mindegyik politikai erő, különösen egy kétharmados győzelem után a saját identitását akarja fölmutatni. A saját legtisztább identitását, különösen akkor, hogyha a magyar politikai kultúrában egyébként sincs becsülete a kompromisszumnak. A magyar politikai kultúra azt jutalmazza, hogyha valaki kimondja, hogy ebúr a fakó, én ezt akarom, és nem engedek belőle semmit sem. Egy ilyen helyzetben, mikor az ellenzék egyharmad alatt van, semmiféle felelőssége nincs az alkotmányozásért, Egyszerűen a politika dinamikája azt kívánja, hogy egy ilyen helyzetben az ellenzék ne alkotmányozzon, hanem fölmutassa, hogy mit tart eljénvalónak, kívánatosnak. És lényegében ez történt már a 94-es ciklusban is. Nem is akkor sem történhetett másképp. Egyszerűen elmúlt az alkotmányozás ideje. Az alkotmányozás normális ideje az, mikor egy háborús összeomlás, egy forradalom, ki tudja mi miatt, összeomlik a régi rendszer, és akik ott ülnek az új parlamentben, nem tehetnek mást, mint alkotmányoznak. Ilyenkor rá vannak kényszerítve a kompromisszum kötésre. Ez Magyarországon egészen biztosan nincs meg, ez 89-ben volt így, részlegesen még 90-ben. 90-től kezdve normál működése van a magyar politikai szerkezetnek, egy versenyző pártgazdaság van. Ebben a pártgazdaságban mindenki a saját identitását próbálja fölmutatni. Az ellenzék ezt teszi. Az ellenzék azt keresi meg minden állításnál, hogy hogyan tudná jobban másként csinálni, és nem a különbségeket elfedni, kompromisszumra hozni óhajtja, hanem felmutatni a saját nagyszerűségét. Ez nem is lehet másképp. Ezért mondom, hogy az első pillanattól kezdve kényszerpályán voltunk, a vesztesek aztán meg végképp nem járulhattak hozzá ehhez az alkotmányozáshoz, hiszen a győztesek egyik fő állítása volt, hogy tőlük kellett megszabadítani a hazát, és azért lehet csinálni ezt a nagyszerű alkotmányt, mert ők veszítettek, és végre eltűntek a politika mezőjéről. Tehát szerintem nem politikai hiba történt, hogy a Fidesz nem tudta bevonni az ellenzéket az alkotmányozásba, ez lényegében lehetetlen volt. Ki kell, hogy mondjam, hogy minden tudásom szerint a politika dinamikája most, itt 2010-ben lehetetlenné tenni azt, hogy konszenzusos alkotmányozás legyen. Sikeres konszenzusos alkotmányozás legyen Magyarországon. Ha a Fidesz beleszállt volna egy ilyen játszmába, az azt jelentette volna, hogy a végén hosszú-hosszú viták vannak, aztán a végén marad a régi alkotmány. Márpedig ezzel a saját közönségének a legerőteljesebb, leginkább Orbán Viktor hívő magja elé nem állhatott ott. Ezért mondom, hogy a kétharmad hatalmas hatalmat adott, ugyanakkor egy olyan kényszerpályára vitte az országot, amelyről lehetetlen volt már leszállni. Igazán az volt a kérdés, hogy mi kerül ebbe az alkotmányba. Hogy mi lesz ennek az alkotmánynak a tartalma. A jobb oldalon szerintem igen sokan hallatlanul csalódottak mai napon, mert nagyon sok jobboldali alapérték bizony nem került ebbe az alkotmányba bele. A preambulumban nagyon sok-sok jobboldali állítás van, de messze nem érvényesül a Szent Korona uralma, ahogy a jobboldalon sokan elképzelik. És volt egy-két alapállítás, amihez nagyon erőteljes jobboldali gondolkodók nagyon határozottan kötöttek. Az egyik ilyen volt a közvetlen elnökválasztás, nem lett belőle semmi. A másik a kétkamarás parlament, nem lett belőle semmi. A harmadik pedig a magalkotmánynak a gondolata. Ez részlegesen megvalósul, fogok majd vele részletesebben foglalkozni. De a Fidesz abban a helyzetben, hogy Magyarország, amit kapott a Európai Unióban, a sajtóviszonyban, a médiatörvény után inkább visszafogni próbálta, ki kell, hogy mondjam az én érzésem szerint, inkább visszafogni próbálta a saját identitásának a megjelenítését az alkotmányba, és nem ahova csak lehet benyomni ezeket a pontokat. Határozottan állítható, hogy a jobboldal magjának egy része bizony nem lesz elég ezzel az alkotmányozással. Mégis mit jelent nagyon röviden ennek az alkotmánynak a tartalma? Szerintem Magyarország szilárdan ugyanott maradt, ahol maradt holnap is, ahol tegnap előtt volt. Az országunk továbbra is a nyugati szövetségesi rendszernek a tagja, és ez rengeteg kötöttséget jelent, jogi kötöttséget is jelent Magyarországra. Magyarországra vonatkozik a különböző emberi jogi egyességeknek a tartalma, az Európai Emberi Jogi Bíróságnak a gyakorlata, és egy csomó jogállami gyakorlatot kikényszerít a szövetségesi rendszerhez való tartozás, és ez sok tekintetben döntő, rövid távon az erősebb hatást fog gyakorolni a jövendő évekre, mint az ellenzéknek az ereje. A másik, ami megint sokakat meglephet, az alkotmánynak, ha a szavait megnéznénk, szerintem 80%-uk a 89-es arab törvényből származik. Megdöbbentően kevés a közvetlen változtatás. Igen nagy részt a 89-es mondatok görögnek. Különböző okai vannak ennek, hogy ez így maradt. A döntő ok szerintem, hogy a kormány többségben nem volt különösebb alkotmányozó fantázia, hanem alapvetően igyekezett a már bevált, meg kipróbált elemeknél maradni. Ez nem jelenti azt, hogy ne tett volna bele rengeteg olyan pontot, amely hallatlanul erősen vitatható. Rengeteg ilyen pont van, én nem számoltam össze, de egész biztos, hogy 200 fölötti a számomra vitatható pontoknak a száma, és néhány nagyon súlyos van közöttük, fogok majd a legfontosabbba kicsit később egyenként foglalkozni velük. Tehát rendkívül problematikus, rendkívül vitatható elemek kerültek be az alkotmányba, de az is bizonyos, hogy Magyarország továbbra is versenyző, magántulajdonon alapuló piacgazdaság marad továbbra is a többpártrendszer, és a jogállamiság alapjai is Magyarországon továbbra is fönnmaradnak. Ezt hallatlanul fontosnak érzem ezt leszögezni, minden temetői hangulat ellenére. Magyarország társadalma egy súlyos válságban van már hosszú-hosszú évek óta. Most ez a válság mostantól ki fog terjedni a közjogi berendezkedésre is. Ez a legfőbb újdonság ennek az alkotmányozásnak, és ez a legfőbb baja ennek az alkotmányozásnak. 89-ben minden komoly politikai erő ott ült a kerekasztalnál, még nem komolyak is ücsörögtek ott. Vétójoga volt elvileg minden szervezetnek, és egy olyan alkotmányozós berendezkedés született, amely mögött nem állt a magyar közvélemény támogató szeretete, de a politikai eliteken belül többé-kevésbé mégis mindenki elfogadta. A rendszernek, mint olyannak igazán erőteljes külső ellenzéke nem volt. És ugyanez a helyzet volt a 90-es nagy alkotmánymódosításnál, azt nem épp, hogy kétharmad szavazta meg, hanem több mint 80% a magyar, szabadon választott magyar képviselőknek, 84 vagy valahány ilyen százalék volt a 90-es alkotmány, döntő jelentőségi alkotmánymódosításnál. És ugyanez volt még a helyzet az önkormányzati törvényt megszavazó alkotmánynál, és ott meg 90% fölötti volt az elfogadottság az alkotmánynak. Tehát volt egy olyan közjogi berendezkedésünk, amelyel az ország nem azonosult erőteljesen, nem fogadta nagy-nagy szeretet ezt a közjogi berendezkedést, de nem is volt olyan komoly politikai erő, aki magát ennek az egész berendezkedésnek az ellenfeleként, rendszerellenzékként fogalmazta volna meg. Most ez a helyzet változik meg lényegileg, gyökeresen és alapvetően. És ez a legsúlyosabb és legbántóbb változás. Azt lehet mondani, hogy az összes ellenzéki párt erőteljesen tagadja ezt az alkotmányt. A Jobbik elárult forradalomról beszél, mert azt mondja, hogy jóval több Szent Koronának és jobboldali mítosznak kellett volna bekerülni az alkotmányba. A baloldali ellenzék pedig utcai megmozdulásokon is, tüntetéseken is kifejezte, illetve kifejezni fogja az ellenérzését ezzel a közjogi berendezkedéssel szemben. Eddig komoly politikai erő nem helyezte magát kívül ezen alkotmányos berendezkedésen kívül, most pedig az egész ellenzék sok tekintetben kívül fogja magát helyezni. Természetesen jogilag elfogadja legitimnek az alkotmányt, de az összes ellenzéki erő azt mondja, hogy ennek az alkotmánynak a megváltoztatására fog törni ezután. Egy más alkotmányt akar Magyarországnak. A politikai szerencse forgandó. Most az ellenzéknek nincsen egyharmados támogatottsága, vagy most már valószínűleg volna, ha most tartanának választásokat, de bármikor, akár heteken belül fordulhat a politikai szerencse, márpedig egy olyan közjogi berendezkedésünk lesz, ami eddig hallatlanul sikeresen a hideg polgárháborús országot is egybe tudta tartani. Rengeteg konfliktus volt ebben az országban, de mégis a közjogi berendezkedés egészére vonatkozó konfliktusok nem voltak, most pedig ettől a pillanattól kezdve lehetnek. Magyarország rettenetes gazdasági, társadalmi értékválságban van, de eddig közjogi válságban nem volt. Mostantól nagyon könnyen közjogi válságba is kerülhet. Könnyen előállhat az a helyzet, hogy mint eddig az alapvető közjogi intézmények döntéseit nagyon sokszor fogcsikorgatva fogadták el a politikai szereplők, alkotmánybíróságit, köztársasági elnökét, másét. Néha vitatkoztak is rajta, de igazán keményen, nyíltan nem mondtak ellennek. Egyszerűen kívül volt a lehetségesen a nyílt, radikális ellentmondás, most pedig ez minden további nélkül lehetséges lesz. Magyarország ezzel az új közjogi berendezkedéssel nem megnyugváshoz jut, hanem egy új területen folytatódik a politikai küzdelem, aminek ki tudja, mi lehet a vége. Az alapkérdés az, hogy hogyan jutott az ország azután, hogy 20 évvel ezelőtt tele voltunk optimista várakozással, hogyan juthatott el egyáltalán idáig, ilyen módon ketté szakadjék az ország már a közjogi rendszer alapjait illetően. Tehát olyan törések születtek már az első ciklusban, amelyek aztán a későbbi háborút még teljesebbé tették. Egy fontos dologra utalnék, és aztán ugrok. A korai Fidesz azzal a hittel kezdett el politizálni, hogy ezt a rengeteg szörnyűséget, ami a 20. századi magyar történelem öröksége, amit hurcolunk magunkkal, ő ezt meg fogja haladni. Ő nem lesz hajlandó belemenni ebbe a pusztító háborúba. Kövér László valamikor már nem is korán, szerintem 92-ben vagy talán 93-ban írt egy cikket, amiben azt mondta, a nevek nem érdekesek, a jobboldal, akkori jobboldal és a baloldal két talán legnagyobb nevű értelmiségének üzente azt, hogy ne akarjon háborúságot szítani. Menjen vissza a saját szemétdombjára, az irodalomba, illetve a saját területére, és ne akarjon politikai háborúságot kelteni, mert abból nagyon nagy baj lesz. A Fidesz első elhajlása a baloldali progresszió táborától tulajdonképpen két kérdésben mutatkozott meg. Az egyik az volt, hogy mit gondolunk Antal Józsefről, a másik meg az, hogy kell-e szeretni az egykori állampártnak az utót. Most azt hiszem, hogy a 91-92-es Fidesz álláspont nem volt valami túlzottan téves, mégis rázúdult az egész progresszív baloldal haragja a Fideszre, aki egyre inkább azt a következtetést vonta le. Most nem azt akarom mondani, hogy igaza volt, most csak azt próbálom elmondani, hogy mit gondolt, hogy ez nem az igazságról szóló háború, hanem a hatalomról szóló háború, és a Fidesz vezetői egyre inkább kezdték azt gondolni, hogy a hagyományos jobboldalnak van igaza ezekben a vitákban. Mert őket akarja megölni a magát legszívesebben progresszív baloldalnak tekintő irányzat, ők meg nem fogják magukat hagyni megölni, hanem föllépnek ellene a létező legkeményebb. És 98-ban már ezzel a szellemmel győzött a Fidesz, ezzel a szellemmel beszélt Orbán Viktor arról, hogy ez több lesz, mint kormányváltás. A jobboldali közönség úgy is élte meg a Fidesz kormányzását, mint egy új honfoglalást. Végre visszaáll a világnak a normál rendje, végre olyan a világ, ahogy azt mi mindig is elképzelt. 98-ra, de aztán különösen későbbre világos lett, hogy a hagyományos jobboldal nem akar kihalni. Azok a feltevések, hogy ez múlóvá válik, azok tévesek, sőt, egyre szilárdabb intézményrendszert, egyre szilárdabb sajtótámogatást, egyre szilárdabb tudományos egyetem és egyéb hátteret épít ki magának, és egyre jobban ragaszkodik a régi eszméi. Mert közben telt múlt az idő, és a magyar átmenet csak nem akart sikeres lenni. A baloldalon egyre határozottabban kialakult a képzet, hogy Orbán Viktort bármi áron meg kell állítani, és a jobboldalon is ugyanez a képzet megvolt, semmi sem drága azért, hogy mi győzzünk. A másik oldalon az ördög van, mindkét oldal másképp fogalmazta meg ezeket a kifejezéseket, de a lényeg az volt, hogy a másik oldala bármit lehet. Aztán a történet következő fontos eleme 2002, mikor a jobboldal döntően saját hibájából, saját súlyos kormányzati hibájából veszít egy meglepően jó konjunkturális helyzetben. Választásokat olyan kedvező gazdasági helyzetben még nem tartottak se előtte, se utána Magyarországon, mint 2002-ben. Mégis veszít döntően saját hibájából Orbán Viktor. De nagyon kicsi a különbség, a baloldal érzi a legitimációs hiányt, és valami olyasmit csinál a Megyesi Péter kormánya, amit soha magyar kormány, demokratikus kormány nem csinált, rögtön az elején kezdi szórni a pénzt. Nagyon csúnya dolog, hogy választások előtt a kormányok elengedik a gyeplőt, és pénzt szórnak a választók elé, de ez ma a földön majd minden kormány megcsinálja ezt a dolgot. De az, hogy a ciklus elején az országnak ártó gazdaságpolitikát csináljunk, hatalmas nyugdíjemelést, meg béremelést csinálunk, csak azért, mert hiányzik a legitimáció, ilyet, ehhez foghatót, ilyen mértékűt bizony csak Kádár János csinált 57-ben. Ettől kezdve a baloldali politika ettől a dologtól szenvedett, tulajdonképpen a jóléti rendszerváltás vívmányait vissza kellett volna vonni, mert ezek ártottak, súlyosan ártottak a magyar gazdaságnak, de ez lehetetlen volt, mert ez azt jelentette volna, hogy átadjuk a hatalmat, a baloldal átadja a hatalmat Orbán Viktornak, és jött Gyurcsány Ferenc, aki hallatlanul sok dolgot megértett az ország és a baloldal bajaiból. Egyetlen egy dolog volt, kettő pontosabban, az egyik, ami miatt nehezen tudott kormányozni, nevezetesen nem engedhette át a hatalmat a jobboldalnak, mert átengedte volna, ugye egy tehetetlen miniszterelnök lett volna. A másik pedig, hogy rengeteg kalandor vonása volt az első pillanattól kezdve. És előáll az a helyzet, amiről Gyurcsány ugye az Öszödi beszédben beszélt, hogy nem az országnak kívánatos gazdaságpolitikát csinálta a kormány, hanem valami mást, hogy hatalma maradhasson a baloldal. Ez be is következik, De utána nagyon hamar a kormányprogram bemutatásakor, 6 héttel a választások után, Magyarországon soha nem látott módon a baloldali kormánynak teljesen ellenkezőjét kell csinálnia, muszáj, mert a külvilág meg a gazdaság nem fogadja el, mint amit a választások. Azonnal összeomlik a támogatottsága, és ősszel előjön az Öszödi beszéd. Most egy picit gond, tudom, hogy ebben a teremben jobboldaliak szinte nincsenek, de egy picit gondolkodjanak el jobboldali fejjel, hogy egy jobboldali számára mit jelentett az Öszödi beszéd. Körülbelül annyit jelentett, hogy maga a miniszterelnök ismeri el, hogy mi azért hazudtunk, azért okoztunk kárt Magyarországnak, méghozzá nagyon súlyos kárt, hogy ne kelljen átadni a hatalmat. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Földön mindenütt, majd mindenütt zavargások törtek volna neki egy ilyen helyzetben. Ezzel szembe kell nézni a baloldalnak. Görögországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban biztos. A zavargások kezelésében irtózatos hibák követtettek el. Természetes, hogy ilyenkor a rendőrség erőteljesen lép fel, és az is természetes, hogy az első nap nagyon nehéz megtalálni az arányosságot. Tehát a jobb oldal úgy érezte, és őszintén úgy érezte, hogy a Gyurcsány kormány rákürte az ország rendőrei. Az ország majd alig választásokat veszítő pártjának a rendezvényén résztvevő emberek egy részét a rendőrség brutálisan megveri, és ezt nagyon nehéz volna cáfolni, nem is nagyon érdemes. Ezzel akkor ott szembe kellett volna nézni, ki kellett volna vizsgálni, a felelősöket a létező legszigorúbban meg kellett volna büntetni, ehelyett a felelősök egy része kitüntetést kapott október 23-án még. Hihetetlen törés történt ekkor, és óriási természetesen a jobb oldalnak a vétke is ebben, mert a jobb oldal végig elosztási nyomás alatt tartotta a kormányokat. Ez óriási felelősséget jelent a jobb oldal számára. A jobb oldal kiállt törvénytelen megmozdulók ellen is, de végül összeállt az a helyzet, ami a 2010-es választási eredményhez vezetett, amivel megint szerintem minden magyar demokratának érdemes volna szembenézni azzal, hogy mi a 2010-es eredmény. Nem véletlen ám, hogy a Petrétei féle alkotmány sokak szerintem is nagyon sok mindenben hasonlít a mostanihoz. Az emberi jogi gondolkodása, mondjuk a vélemény szabadságra vonatkozó gondolkodása a arhaikus baloldalnak és az arhaikus jobboldalnak megint meglehetősen közeli. Ez gyönyörűen látszik, hogy a magyar társadalom 80%-a 2010 száján úgy gondolta, hogy ez a nyugatos kísérlet, amit megpróbált ez az ország jogállammal, piacgazdasággal, magántulajdonnal, Európai Unióval, mi egyébben ez nem vezetett Magyarország sikeres felzárkózásához. Ezzel baj van, ezzel alapvető fundamentális baj. Az egész fideszes alkotmánykísérlet ebből származik. És ez tagadhatatlanul így van.